Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Távol keletre merengünk innen a tetőteraszról, és meg sem állunk egészen Indonéziáig, ahol Kozári Zita kapcsolódik be a műsorba. Forrong az a térség, de tulajdonképpen azon kívül, hogy vázolod a jelenlegi helyzetet ott, ahol éppen vagy, én inkább arra lennék kíváncsi, hogy a nemrég befejeződött pekingi nagy katonai demonstráció és annak az utórezgése az milyen régiós vagy akár világpolitikai konklúziókra enged következtetni. Köszönöm, hogy itt vagy velünk.
Köszönöm a meghívást. Hát Indonézia forrong most egy kicsit egy tüntetés hullám van különböző nagyvárosokban. Ugye ez a világ harmadik, negyedik legnépesebb országa 280 millió lakosával, és ugyan szoktak tüntetgetni, de odáig nem szokott fajulni, hogy Molotov koktél dobálás van, és hát a jelenlegi kormány különböző döntései ellen tüntetnek. Ami érdekes, egy kicsit a jelenlegi elnök, aki még nincs egy éve hatalmon, ő Prabowo Subianto, ő pedig egy erős katonai háttérrel rendelkezik, abból jön. A Suharto rezsimbe volt tábornok, Suharto egyik lánya, a felesége, és hát egy kicsit, mint hogyha visszahoznám, milíciának, a katonaságnak a erősebb jelenlétét, a szerepét a lakosság körében, de ezen túl azért arra volt ideje, hogy elfáradjon Kínába egy napra. Itt hagyta maga mögött az indonéz problémákat, és elment a téma középpontjában lévő Kínába, a kínai nagy katonai parádi felvonulásra.
Ez a felvonulás kísértetiesen hasonlított ahhoz, amit a Vörös téren szoktunk látni, csak hogy ott ugye általában a limuzinban a főtisztek vonulnak végig és tartanak szemlét, itt maga a kínai elnök gurult végig az arcvonal előtt, azon kívül, hogy rettenetes erőt demonstrál, mint minden katonai parádé végül is. Mit üzen Xi elnök ezzel az ünneppel? Hát egyrészt ugye Japánnak, akit legyőztek annak idején, és lényegében ez a győzelem ünnepe, hogy fölülkerekedtek, de hát az Egyesült Államoknak is, hiszen a világpolitikai kötélhúzásnak az egyik legnagyobb tétje most éppen az, hogy a csendes óceánt és térségét ki fogja katonailag, illetve gazdaságilag uralni a közeljövőben.
Ez az egy kérdés, de ez legalább 8 kérdés számomra.
Akkor felét válaszoljuk most meg.
Nagyon fontos kérdéseket érintettél. Ugye ez a katonai parádi érdekes módon a Shanghai Cooperation Organization Summit, azaz a Shanghai Együttműködési Szervezet csúcs találkozója után volt közvetlenül, ahol már eleve egy csomó ország képviselője jelen volt. A Shanghai Együttműködési Szervezetnek hiába már 20 éves múltra tekint vissza, több mint 20 éves múltra, nem tulajdonítottak soha igazából olyan őrült nagy jelentőséget. A tagjai az Kazaksztán, Tadzsikisztán, Üzbegisztán, később Oroszország, talán az egyetlen jelentős játékos, és ugye Kína, de csatlakoztak még páran az utóbbi 20 évben, India, Pakisztán és Irán. Vannak még nem tagok, hanem úgynevezett megfigyelő országok, Fehér Oroszország, Afganisztán, Mongólia, és vannak úgynevezett párbeszédpartner státuszba országok. Ezek a közel-keleti országok nagyrészt, Katar, Kuvait, Szaúd-Arábia, de egyébként Egyiptom is, Sri Lanka is, Myanmar is, és Törökország is itt ebbe a státuszba szerepel. Itt még jelen volt Narendra Modi Indiából, ami egy nagyon érdekes jelenség, a pont a kérdésed utolsó részén felvetve, mert ugye szereti a világ sajtója beállítani a kína-amerikai feszülést. Én meg szeretem azt mondani erre, felnőtt életem nagy részét Ázsiába töltöttem, hogy itt azért nagyon sok más szempont is van ám, tehát nem csak ebből a szempontból érdekes megnézni a rivalizálást vagy a feszültséget, hanem érdemes Kínát kivenni ebből a kontextusból, és megnézni mondjuk ki az Indiával való viszonyát, vagy Japánnal, vagy egyáltalán az egész ázsiai térséggel való viszonyát. És a Modi részéről ez most egy közeledés volt. Az nagyon érdekes, hogy még az elnökök és a képviselők nagy része átvonult ebből a csúcs találkozóból a katonai parádéra Pekingbe, mert a találkozó Tianjinba végződött, átvonultak Pekingbe a nagy katonai parádéra, addig Narendra Modi például nem ment el a katonai parádéra.
Talán érthető is, hiszen ugye a kínai, a indiai határon azért még mindig feszültség teljes az állapot, még nem ülepedtek le azok az időnként fellángoló határviták és incidensek, amelyek ugye pigmentálják ezt a kétoldalú kapcsolatot, és bár úgy tűnik, hogy mindig a diplomaták egy kicsit felülkerekednek, azért ott egy csőre töltött helyzettel szembesülünk.
Nem múlt el az a feszültség, az csak alszik, pihen, szerintem egy pillanatra ott végig ugye a line of actual control, a nem piros vonal, hanem szaggatott piros vonal északi határnál, ami tulajdonképpen sokáig Tibetet és Indiát választotta el, csak miután Kína elfoglalta Tibetet, így most már Kínával határos, és ott valóban erős határvillongások vannak, sokszor összecsapásokkal és halálos áldozatokkal járó. Szerintem Narendra Modi az előző pár évben nagyon közelítette az Egyesült Amerikai Államokhoz, ugye van a Quad szövetség is, vannak különböző szövetségek, amiben az Egyesült Államok és India is benne van, ugye India közben a népességével meghaladta Kína népességét, tehát már több mint 1,4 milliárdan vannak, ott van egy masszív, nagy, fiatal, humán erőforrás, aki munkavállaló képes, és Indiában van egy ilyen gazdasági potenciál és jövő. Pár évvel ezelőtt még ovációval fogadták Narendra Modit az amerikai kongresszusban, míg 15 évvel ezelőtt ki volt tiltva az országból, ugye a Gujarati mészárlás miatt, de azzal, hogy Trump egészen fura külpolitikája és gazdaságpolitikája, az most egy hatalmas vámtarifát vetett ki Indiára. Ezzel szerintem jelezte Modi azt, hogy közelít az ázsiai országok felé a Shanghai meetingen. Ugyanakkor azzal, hogy nem vett részt a katonai parádén, szerintem ezzel meg azt jelenti, hogy az együttműködéseknek azért van egy határa. Ráadásul hozzátenném, hogy ugye a katonai parádén ott volt Pakisztánnak is a vezetője, és ugye elég erős feszültség van India és Pakisztán között, úgyhogy nem szívesen mutatkoznak együtt.
Az észak-koreai vezetőnek azt hiszem, hogy példátlan alkalma kerekedett most a kínai vizit során megmutatni magát, lubickolni egy kicsit, kitörni abból a végül is zárványból, ahova lavírozta nem csak ő, hanem elődei is ezt az országot. Mennyire lesz Észak-Korea tényező, főleg, hogy ott nagy fraternizálás mutatkozott, nyílt színi barátkozás, vagy gratuláció Putyin és Kim Jong-un között, és megköszönte ugye az orosz elnök ezt az áldozatos katonai segítséget, ami például az ukrán fronton a Kurszki zónában effektív nyújtott fennyán.
Igen, ez egy nagyon ritka alkalom volt valóban arra, hogy Kim Jong-un elhagyja Észak-Koreát, az országot, ami szerintem rendkívül vicces, hogy nem ő repülőre, tehát a golyóálló vonatjával utazott egészen Pekingig, és ez egy ritka alkalom volt, és a nemzetközi médiában most azért megmutathatta magát, hiszen rendkívül sok országvezetővel együtt lehetett őt látni. És ugye ez a hármas, a Xi Jinping, Kína vezetője, Putin és Kim Jong-un külön celebfotó sorozatot készített magáról. Érdekes volt látni a képeket, még a nagyobb fotókat is, amin ott voltak a többi vezetők, mert tulajdonképpen tényleg ez a elnyomók és agresszorok találkozójának tűnt egy ilyen rendkívül nyugati szemmel, és hát ugye a világ azon vezetői, akiknek az országában nincs jelen az elszámoltathatóság, legalábbis ők voltak nagy részt jelen. Én úgy gondolom, hogy a világ azon hatalommániás személyi kultuszt építő, önimádó, erős emberei, akikben nagyjából mindez a közös, hogy a hatalom elvesztésétől félnek. És ők szívesen fogadják a külföldi támogatást, és most itt szerintem egymásra találtak, hiszen a nyugat és a nyugati elvi világa az új amerikai vezetéssel egy kicsit bizonytalan és megrecsennek látszik. látszik, és ők ugye azért szívesen fogadják a külföldi támogatást jelen pillanatban egymás között, és még hogyha nem is talál az ország határukon túl visszhangra a személyi kultuszuk, itt azért egy baráti közösségben voltak, ahol értőfülekre találnak, és hát mindenki elfogadja a másik sajátos nacionalizmusát, nagyon úgy tűnik, már pedig ugye azért, akiket a nacionalizmus tart hatalmon, azoknak ellenségkép is kell, kiknek Japán, kiknek az Egyesült Államok, kiknek Brüsszel, vagy akár mindegyik.
Mindig van kéznél, egy éppen szolgálatos ellenség.
Én nagyjából úgy látom, hogy szinte a Xi Jinpingnek a beszéde, a parádé alatti beszéde alatt, a nyitó beszéde alatt azért voltak ikonikus mondatok, és szinte mindegyik egy kicsit arra utalt, tehát hogy most kiállt, mint a világ egyik legitim, legnagyobb vezetője, és a mögötte lévő nagy társasággal azért a 8 milliárdos világ népességének a nagy része lakosságszámba ott képviselte magát, és marha viccesen, pont például a ladaki határa, ugye visszatérve kiemelte az ország szuverenitásának, területi védelmének és az egységének a védelmének a fontosságát. Azt soha nem egészen pontosan tudjuk, hogy meddig tart Kína határa és a szuverenitás védelme, vagy a területi védelme, beleérti-e Tajvant, vagy nem érti bele Tajvant, mi van a dél-kínai tengeren, amit nagyjából ugye elfoglalta, ahogy említetted. Úgyhogy mondta, azt is hozzátette, hogy a rejuvenation of the Chinese nation is unstoppable, tehát hogy a kínai nép megújulása, vagy újraéledése az megállíthatatlan. Ez most a legújabb szlogen, a kínai nép újraéledése, és ebbe beleveszünk azt egyébként, tehát ő beleérti azt, az előző beszédekből kiderült, hogy az nem jöhet létre anélkül, hogy Tajvan ne csatlakozott volna az országhoz 100%-osan, és hát ugye a sajtó meg ugye szereti kiemelni azt a mondatot, amikor arról beszél, hogy ez itt most el kell dönteni, hogy a béke vagy a háború ideje van, és ezt a mondatot a világ különböző pontjain különbözőképpen fejtik meg. A nyugati média az egyértelműen Tajvant látja ennek a fókuszában, a dél-kelet-ázsiaiak pedig a dél-kínai tengert látják ennek a problémának a középpontjában. Az, hogy ez a parádé mekkora volt, tényleg nagyon 2,5 órás videót lehet róla végignézni, azért tényleg gyerekkorunk kommunista rendszerének a parádén biztos minden sokan részt vettünk, és azért az is elég fárasztó volt, ezt még csak nézni egy laptopon keresztül is az volt.
Gigantikus volt, Zita. Tehát olyan jó forgatókönyvírói vannak ezeknek a megarendezvényeknek, hogy egyszerű polgárként, vagy volt katonaviselt emberként is azt mondtam, hogy hűha.
Ez így van, tényleg gigantikus volt, és a szinkronitás, az együttmozgás, az együtténeklés, az egyvonalban állás, tehát a mértani tökéletessége is lenyűgöző volt a parádénak, de ugyanakkor ugye felveti azt a kérdést is, hogy mennyibe került mindez, miért is van erre szükség 20-25-ben, merre halad a világ, hogyha még mindig ekkora katonai parádéknál tartunk. Ugye a fegyverarzenálra is felkapta a világ a fejét, hogy olyan hosszú távú rakétákat mutattak be, amiről eddig nem tudtak, vagy hogy azt sem tudták, hogy ennyi van. Eleve ugye az is érdekes, hogy ugye ez a 80. évfordulója, és itt ezt megint minden a világ különböző pontján különbözőképpen fordítják, hogy a 80. évfordulója a második világháború véget érésének Kínában, vagy a japánok kiűzésének Kínából, vagy a kínai nép győzelmeskedésének, tehát hogy különböző narratívák vannak erről. Az amerikaiaknak nagyon fáj, hogy kihagyta a Xi Jinping a beszédéből azt, hogy mekkora segítséget nyújtott neki annó az Amerikai Egyesült Államok, mondjuk ugye volt a híres Flying Tigerek, önkéntes pilóta csapat, akik a japán légierővel vették fel a harcot Kína érdekében. Még nagyjából úgy néz ki, hogy az oroszoknak megköszönte a segítséget, addig azért azt lehet tudni, hogy a Szovjetunió csak a Hiroshima atombomba után két nappal hirdetett háborút Japán ellen, tehát hogy itt a történelem újraírását is fájlalják a külföldi médiában, sőt, egész konkrétan azt mondják, hogy Kínában, Oroszországban és Észak-Koreában a múlt az nem biztos, azt folyamatosan írják, ennél még a jövő is sokkal biztosabb, hogy mi fog történni. Úgyhogy érdekes, mert tulajdonképpen tényleg még annó Mao Tse-tung is azt mondta, hogy a japánok segítsége nélkül a kínai kommunista párt nem tudta volna elfoglalni Kínát. Ugye akkor tájt 45-ben ott a Kuomintang és a kínai kommunista párt még nem volt egyik se egyértelműen hatalmon, hanem egymással is küzdöttek, meg a japánokkal is küzdöttek, de leginkább a Kuomintang küzdött Japánnal, és Mao többször utalt erre. Több megjegyzése volt 61-ben is, meg 65-ben is.
Hogyha azt nézzük, hogy mit üzent Xi elnök kifele, ugye azt, hogy ők továbbra is számottevő vagy meghatározó katonai erőként tételezik magukat. Befele mi volt ennek a demonstrációnak a célja? Meg akarta nyugtatni magát a hadsereget is, hogy ura a helyzetnek, hiszen itt volt az utóbbi években egy érdekes belső játék. A hadi vezetőség az egyre inkább azt várta el a polgári politikai vezetéstől, hogy egyre agresszívebb legyen, hogy teljesítse azokat az ígéreteket és mérföldköveket, amelyek a ugye, hadi technika fejlesztés és a hadsereg szerepének a növekedésével jártak, magyarán legyen harciasabb diskurzusa például Tajvan irányában is. Ezt azért Xi elnök tette is, meg nem is, aztán közben leszámolt néhány tábornokkal. Most éppen hogy érzékeled, mi a helyzet a hadsereg és hát az úgynevezett hivatalos politikai vezérkar között?
A belső információk a politbűrót és a legfelsőbb vezetést illetően nagyon-nagyon ritkán szivárognak ki, tehát hogy konkrétan mi zajlik egy belső kínai megbeszélésen, arról tudjuk a legkevesebbet, úgyhogy félve mondom, hogy én látok olyan információkat is, hogy Xi Jinpingnek nem volt egészen pontos kontrollja, vagy kezdett meggyengülni a kontrollja a hadsereg vezetése fölött. Na ez a parádi, ez most megerősíthette, és pont egyébként a helyi lakosság szemében ezt megerősíthette. Akármennyire is szeretne valójában a kínai hadsereg elindulni Tajvan felé, ezt nagyon sokan megkérdőjelezik. Vannak az úgynevezett wargame-ek, ezek a háborús játékok, szimulációk, amiket levezetnek, és ugye ezeket katonák vezetik le, stratégák. Nagyjából kijön az, hogy végül is el tudja foglalni Kína Tajvant, ha nagyon akarja a katonai erővel, de végtelen sok ember áldozatba kerülne Kínának, és lehetetlenség lenne az, hogy bevonja Japán magát a szituációba. Ha Japán bevonódik, akkor az Amerikai Egyesült Államok is, egy egész szövetségi rendszer fog megmozdulni, ez szerintem azért nem meri megkockáztatni Kína. Van egy olyan vetülete is az egésznek, hogy azért amíg az oroszok úgy indultak el egy háborúba, hogy meglehetős mennyiségű élelmiszer és üzemanyag áll rendelkezésükre, tehát lehet, hogy mostantól kezdve nem tudnak vásárolni német traktorokat, csak horror áron, viszont ott van helyette az olcsó kínai, amit tudja támogatni a gazdaságot, de élelemmel és üzemanyaggal el voltak látva, na ugyanez nem érvényes Kínára. Kína nem önnellátó élelmiszerben, nem önnellátó nyersanyaggal, a szankciók igenis, hogy megnehezítenék a kínai lakosok életét, nem biztos, hogy az nem fordulna a kormány ellen. Van egy olyan szemlélet is, hogy ugye a kínai hadsereg az egy-két gyerekekből áll, ugye a 30-40 évig fennálló, 70-es évektől fennálló egy gyerek politika, ami alapján családonként egy gyerek születhet, és hogy az egyke katonák, ugye őket hívták, az egyke fiúkat hívták a család szemefényének a kis császároknak, és hogy a kis császárokból álló hadsereg az azért, ha elveszítene több tízezer katonát a kínai népköztársaság, akkor az szintén rendkívül megrázne a lakosságot, és hogy ez az egyke seregnek egy más mentalitása van. Úgyhogy nagyon-nagyon sok szempont van, az is tudjuk, hogy hatalmas a kínai hadsereg, sőt a világ legnagyobb hadserege, de Kína is ugye hatalmas területen van, hatalmas határvonallal, amihez például ugye csak mennyi katonát kell kivezényelni az indiai határhoz, határfenntartásra, a folyamatos természeti katasztrófákra, a dél-kínai tengeri figyelemre. Úgyhogy én így nem látom reálisnak azt, hogy a közeljövőben katonai erővel Tajvant bevegyék. Ugyanakkor pont a haditechnika fejlődése, amit nem biztos, hogy mi mindent tudunk a kínai haditechnika fejlődéséről, az lehet, hogy lehetővé tudja tenni azt, hogy emberáldozat nélkül valamilyen oknál fogva Tajvant be lehessen venni. Ugye itt is vannak még elméletek arról az úgynevezett káposztázásról, amikor körbevesznek a tengeren egy szigetet úgy hajók, hogy se kisebbet, tehát konkrétan blokkolják, elzárják, és azzal ugye megbénítanák Tajvan kereskedelmét és mindenféle élelmiszer és egyéb ellátását. Ez is lehetséges. Én a katonai konfliktust nagyon nehezen képzelem el, pedig sokat olvasok róla, de az nekem nehezen elképzelhető az, hogy milyen más megoldást tud kitalálni a kínai vezetés, az pedig már csak fantázia kérdése.
Hát egyelőre azt tudjuk, hogy maga a tajvani lakosság az nem repes, a felszabadító hadsereget nem úgy várja, a felmérések szerint 1,5%-nyi az aránya a sziget lakosságának, aki úgy gondolja, hogy egy egyesülés az lenne a jövőbeli nyerő képlet. Nézzük meg egy kicsit ezt a dél-kínai tenger övezetet, mert ez egy dinamikus történet, nem azt mondom, hogy naponta vannak incidensek, de azért mintha bérletet váltott volna a feszültség abba a zónába. Itt Fülöp-szigetekről van szó elsősorban, amely a felségvizeit és hát néhány zátonyát is veszélyeztetve érzi. Keresi az amerikaiakkal a szövetséget és a támogatást. Van egy mélyebb, tágabb félsz, ugye Ausztrália is érdeklődik, bár ugye, ha a térképet nézzük, jó messzire lenne biztonságban, de azért része ennek a játéknak, és hát vannak a környékbeli országok, a többi között ugye Indonézia is ott van, nem túl messze. Hogy látod ennek a kérdésnek a, mondjam azt, hogy középtávú evolúcióját? Tehát, hogy ebben az esztendőben további határfeszítés érkezik Kína részéről, megpróbál újabb és újabb pontokat szerezni. Egyelőre az történik, hogy önkényesen elfoglal stratégiainak nevezett kisebb szigeteket, meg zátonyokat, nem enged be másokat, konkrét incidensek vannak, hajók ütköznek, kikísérik egymást, fenyegetőznek, és igazándiból nem olvastam sehol sem a történelmi érveket, hát a hivatalos kínai diskurzuson kívül, hogy az az övék.
Igen, ez rendkívül érdekes, ez a kínai elképzelés, hogy mi minden tartozik a kínai népköztársaság területéhez, jelen pillanatban beleértik ők maguk a dél-kínai tenger 80%-át. Ezt képzeld el, hogy egyszerűen azt mondanám mondjuk Olaszország, hogy övé az Adriai tenger egy az egybe. És ugye a nemzetközi tengerjog alapján, tehát az ENSZ által, mindenki által elfogadott nemzetközi tengerjog alapján minden egyes országhoz tartozik egy 200 tengeri mérföldes EEZ, úgynevezett Exclusive Economic Zone, ami a különleges gazdasági övezete minden országnak. Ez a világon az összes országot, akinek tengerpartja van, megilleti, és amennyibe ebbe esnek bele szigetek, vagy ebbe esnek bele ásványi források, annyiban az adott országhoz tartozik. Ezt a határt ugye a dél-kínai tengeren egy kicsit minden ország, Vietnámtól kezdve, konkrétan a Fülöp-szigetekig is, mindegyik próbálja egy kicsit kitolni, hogy mit tudom én, a Paracel-szigeteken még ez és ez hozzájuk tartozik, és akkor még annak a picike területnek is a 200 tengeri mérföldét beljebb tolja. De Kína például nem egy ilyen nagyon egyszerű tilitolit játszik, hanem Kína konkrétan történelmi okokra hivatkozva közli, hogy ez pedig már pedig a miénk. Ezek egy nagyon érdekes történelmi okok, rettenetesen jó előadások vannak erről. Nagyjából 1930 1939-ben a franciák küldtek még az akkori kínai vezetésnek egy táviratot, amiről van másolat, hogy a Paracelszigetekre igényt tartanának, mire a kínaiak elkezdtek utána nézni, hogy hol van. Nincs ilyen, hogy Paracelszigetek, zátonyok vannak, korálzátonyok, homokszigetek, és Kína azt mondta, hogy ott nincs semmi, őt ez nem érdekli. 1939-ben erről még nem tudtak, aztán fogtak egy térképészt, elküldték Manilába lévő kínai nagykövetet a könyvtárba, mert csak az angoloknak voltak térképeik, meg a portugáloknak, meg a külföldiek által készített térképek, hogy nézze már meg a térképeket, hogy mi történik, és innentől lett valami elképzelésük arról, hogy hogyan tevődik össze a dél-kínai tenger sziget világa. Még egyszer, nem nagyon van ilyen, itt kitüremkedések vannak, sokszor nem is minősülnek szigetnek, mert ugye ahhoz valami életképesség kéne a területen. Hol eltűnő, hol el nem tűnő zátonyok vannak, ehhez képest Kína 2014-ben nekiállt és feltöltött 7 zátonyt homokkal, hatalmas energia, infrastruktúrális fejlesztést toltak ebbe, és feltöltött homokkal, konkrét szigeteket épített azokra az zátonyokra, közölte, hogy ez kínai. 2015-ben még Obamánál járt Xi Jinping, és a Fehérházban, a Rózsakertben szó is volt erről, és megígérte Xi Jinping, hogy megállapodott a két ország, hogy nem fogják felfegyverezni azt a 7 szigetet, amit feltöltött Kína. Egy év múlva, 2015-re felfegyverezte azt a 7 szigetet Kína, hatalmas leszállópályák vannak rajta, megfigyelő állomások, fegyverek, és hát a legnagyobb elszenvedője ennek az egésznek a Fülöp-szigetek, mert az ő gazdasági zónájában van nagyon sok olyan zátony, amit Kína előszeretettel elfoglal, és vegzálja a Fülöp-szigeteki hajósokat, de egyébként Vietnámban is volt ilyen, egyszer Vietnámban egy hatalmas lázadás is volt ebből, és valóban Indonéziát is érinti, még az előző elnök Joko Widodo, az északi része Indonéziának, ott vannak a Natuna szigetek, tulajdonképpen az néz a dél-kínai tengerre, és egy hatalmas fegyverarzenált varázsolt a Natuna szigetekre, mint egy erődemonstrációként, hogy azért nem adjuk olyan könnyen magát Indonézia, de a kínai Coast Guardok rendszeresen bejönnek az indonéz vizekre is, a Fülöp-szigeteki vizekre is, és tulajdonképpen senkit nem tartanak a tiszteletben, úgyhogy ez az Ázsián, a dél-kelet-ázsiai országok egyesületében ez rendszeresen téma és folyamatosan problémát jelent. A legjobb tudomásom szerint most két új szigetet épít éppen Kína. Ugyanakkor érdekes módon a nyugatnak van egy olyan szemlélete, hogy ezek a teljesen nyílt vizekre katonai bázisokat építeni, ez tulajdonképpen jó pofa, meg erőfitoktatás, de ezek a legegyszerűbb célpontok a világon, megvédhetetlenek, iszonyatosan messze vannak a kínai szárazföldtől. Ugyanakkor ugye rendszeresen tartanak itt közös hadgyakorlatokat, mind az USA, sőt még francia, holland fregattok is megjelennek, az ausztrál Navy is megjelenik, és hát ugye demonstrálják, hogy itt szabad vizek vannak, ezek a szabad vizek nemzetközi egyezmények alapján is, hogy itt mindenki áthaladhat. Ugyanakkor ezekre a szabad vizekre Kína tulajdonképpen már a légterére is igényt tart. Tehát úgy érzi, hogy ő már elfoglalta ezt, és most már légterére is igényt tart, ebből azt szeretné, ha áthalad rajta egy repülőgép, akkor az jelezze.
Hát mi áthaladtunk itt gyorsan futtában a kínai hatalmi és katonapolitikai aktualitások listáján Kozári Zitával, aki hát a térség, a táganvetésség szakértője, évtizedeken át foglalkozik távol-keleti ázsiai problémákkal. Zita, köszönöm, hogy itt voltál velünk. Drukkolok neked, hogy ne történjen semmi gond veled. A Jakartából jelentkezel? Most épp...
Nem, én Baliról, de nem Baliról, ahol ahol béke és nyugalom van.
Hát mindenképpen, igen, azt kívánom, hogy akkor jó hírekkel érkezzél, tehát hogy az indonéziai zavargások azok ne fajuljanak el, és hát halljuk majd egymást, nem tudom pontosan mikor, mert ez egy olyan térség, ahol bármelyik pillanatban megjelenhet egy olyan téma, ami akár a Kolozsvári Rádió hallgatóit is érdekelheti. Még egyszer köszönöm, hogy bejelentkeztél a tetőteraszra.
Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönjük. Ezzel a műsorral holnap jelentkezünk legközelebb a megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően itt a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.
Tetőterasz. Felülnézetből, de nem felszínesen.